Augsburgban történt kapukított a vallás szabadságát. Luther Márta még 16 évig élt az úr igényét hirdetve, boldog házasságban Katharina von Bórával, 6 gyermekük született. Luther hatása kiterjedt a gazdaságra, a politikára, az oktatásra és a zenére is. Az ő Biblia fordítása lett a német nyelv egyik alapköve. Ha már több mint 540 millió ember tiszteli Isten a reformáció által ihletett közösségekben.
Ez ennek a filmnek a vége, 2003-as a film, 8. film Lutherről, 1927 óta. Tehát alig 80 év alatt 8 filmet készítettek, de ez a legjobb film, amit megnéztünk. Mert mindenki otthon is megnézheti teljesen, de hát most várom a kérdéseket, hogy kinek van hozzászólása. Ugye ott, amikor ültek még ilyen római katolikus püspök süvegben is, az azt jelzi, hogy amikor terjedt a reformáció, sokan még a régi vallásnak a külső építményei szerint éltek. Például van egy olyan esetünk, hogy Melanchtont kérték egy apáca zárdába, és az apácák elmondták a főnöknőjük, hogy ők a reformáció mellé állnak, de továbbra is a zárdába akarnak maradni. És hogy viszonyul ehhez? Ők elfogadják a bibliai tanításokat, de hát több évtizedeit már együtt laknak, ők nem akarnak férjhez menni például. És akkor Melanchton megbeszélte, és maradtak a zárdában. Tehát voltak olyanok, akik még a régi püspök süveggel jártak, mert Luther ugyan elkezdte a 20-as évek közepén az egyház reformját, tehát hogy milyen legyen az istentisztelet, hogy az istentiszteletben új elemek kell, hogy bejöjjenek, és a Biblia legyen a középpontban, nem pedig a ceremóniák kártét adott ki, de sehol nem erőszakolt Luther. Azt mondta, hogy ha valaki még úgy gondolja, hogy ő az oltárhoz járul, vagy egy szín alatt áldozik, hát tegye úgy, majd az szépen rájön arra, hogy amikor olvassa a Bibliát, hogy mi az igazság. Tehát ezért ezt hitelesen ábrázolták ott, hogy volt olyan, aki már, például Spalatin már luteránus pap lett. Spalatin a legjobb barát. Bölcs Frigyes, akit láttunk, ő a halálos ágyán már két szín alatt áldozott. De például Staupitz, ő visszavonult egy kolostorba, és ő nem mert Luther mellé állni, holott tudta, hogy Luthernek igaza van, de hát ennyiféle emberi magatartás volt Luther környezetében is. Tehát ez különben máig ható terhe a reformációnak, mert például Luther a gyónást sem törölte el. Mind a mai napig az evangélikus egyházba lehet gyógyni. Holott a gyónásról leírta, hogy az nem bibliai intézmény, és hát jobb is lenne, ha mondjuk a Jézus Krisztussal kell elrendezni, aki meghalt a bűnökért, azzal lehet elrendezni a bűnöket. De Luther sokszor azt mondta, hogy ha erőszakosan beavatkozunk dolgokba, külsőleg kényszerítünk rá embereket dolgokat, akkor sokkal rosszabb lesz a következmény, mint hogyha hagyjuk, hogy megélelődjenek az emberek lelkében a dolgok. De a füzetsorozatban erről szó van szinte minden egyes kérdésnél. Például Luther elítélte a tisztító tüzet, hogy ilyen nincsen, meg a halottaknak, hogy a halottak, azok halottak, majd várnak a föltámadásra, de bizonyos népies hitformákkal nem ragadott fegyvert, hogy most kiszorítsa ezeket az egyház életéből, azt mondta, hogy mindennek eljön az ideje, majd ha jó belátásra jutnak, akkor úgyis az igazságot fogják követni. Mondom, ez mind a mai napig tehertétele a reformációnak, mert vannak kérdések, hogy 500 év alatt nem jutottak jó belátásra. Tehát ez benne van a történelmünkben. Luther elindított valamit, nem folytatták, több szempontból nem folytatták igazán tovább. Ő sem folytatta. Bizonyos értelemben Karlstadt folytatta, csak ő nála meg azt nem tudta elfogadni Luther, hogy erőszakosan csinálta. Ugye emlékszünk a kezdeti jelenetekre, amikor Karlstadt azt mondta, hogy a nép szava, tehát hogy a nép ezt akarja. Na de a kereszténység az nem a nép szavának a követése, hanem Isten szavának a követése. ugye, tehát a keresztény közösségben teokrácia van, és nem demokrácia. Egy keresztény közösségben Isten szavát kell követni, nem azt, hogy a többség kit követ, mert lehet, hogy a többség hibázik, és nem azt követi, amit Isten szava, többek között azért sem, mert nem ismeri Isten szavát. Tehát vannak itt problémák, és ezekre majd ki is fogok térni 4 hét múlva, hogy a reformáció aztán megakadt, aztán visszasüllyedt, aztán megint előhúzták a süllyesztőből, megint megakadt. Tehát az elmúlt 500 évben nem töretlen a reformáció útja, sőt azt mondhatnánk, hogy nagy egészében visszasüllyedt. Ha valaki az internetre fölmegy és egy református lelkésznek erről meghallgatja az előadását, Sipos Ete Álmost kell beütni, és ő a halála előtt, mert néhány éve meghalt, leírta ezt, és a fia Sipos Aba Álmos olvassa fel ezt a félórás magyarázatot. Ő például fölteszi a kérdést, hogy hol vannak a reformációnak az árulói. Tehát nem a külső ellenségei, akik támadták a reformációt, hanem akik nem vitték tovább a reformációt, elárulták a reformációt, és ő végigmegy azon, hogy a sola scripturát hogy árulták el, a solus Christus elvét, a sola fide, a sola gratia, mind a 4 alapelvet lényegileg a mai napokra a reformáció nagy része elárulta. Ezt egy református lelkész mondja itt 1-2 évvel ezelőtti igehirdetés. Sipos Ete Álmos. Luther kezdte el, Melanchthon folytatta, nagyobb részben Melanchthon műve. Ugye az alap, amit leszögeztek, hogy az Isten tiszteleten a Biblia kell, hogy a középpontba álljon. Tehát semmiféle ceremónia, hókusz-pókusz és mágia nem. Az ige hirdetés, tehát az ige hirdetés kell, hogy a leghosszabb legyen. Mondjuk egy katolikus ige hirdetés az maximum 4 óra 20 perc. Egy protestáns ige hirdetésnek azért egy fél-háromnegyed órásnak, mert az ige hirdetésnek kell átütő erejűnek lennie. Utána azt mondta Luther, hogy a mi papjaink azok családban kell, hogy éljenek. Tehát mind a mai napig a katolikus egyházat celibátus követi, és minden más egyház egyébként, még a görög katolikus is, a pravoszláv is, mindegyik a házasságban élő papok intézményt követi. Akkor, hogy Jézus Krisztus a maga áldozatát a kovásztalan kenyérrel és a kiontott vérét, az engedetlen mustal, ezt mondjuk például ezt nem állították helyre, mert a kovásztalan kenyeret helyre állították, de a mustot nem, továbbra is borral veszik az úrvacsorát, mint hogy a katolikus egyházra vezette a papoknak, csak a papoknak. A luteránusok 2 szín alatt áldoznak, tehát minden ember, a nagy tömegek is 2 szín alatt áldoznak. És hát egyéb más dolgokat bevezette Luther, a közös éneket, hogy a katolikus misének adott tételei vannak, rövid tételek, amiket általában a kórus, az orgonista játszik, vannak népéneki helyek is, de a protestáns, Pernyi András szokta mondani, hogy mi a különbség a katolikus és a protestáns istentisztelet között zeneileg. Az a különbség, hogy a katolikus istentiszteletnél közönség van, közönség, a protestánsnál közösség van. A közönséget kiszolgálják, és ezáltal fogyasztógyülekezetté teszik, tehát álmomban ingatják, bemennek, és mint egy színházi előadás folyik le az istentisztelet. Nekik túl sokat nem kell csinálni, néha fölállni, leülni, ezt a szabad csinálni. A protestánsnak közösségnek kell lenni. Luther megreformálta az egyházzenét, ugye, amit Zwingli nem reformált meg, Calvin is azért az éneket nagy részét eltávolította a templomból, és csak zsoltárokat engedett meg. De Luther viszont tényleg ellopta, ha kellett, a kocsmából is a szép dallamokat, írt rá szép szöveget, és az erős várami Istenünk az mind a mai napig a reformáció bűnösszak, például 31 néhány éneket szerzett Luther, nagyon nagy hatású énekeket, egyébként gyönyörű dallamuk is van, és gyönyörű szövegük is van. Az első evangélikus énekeskő 41 néhány énekből állt, annak a 3/4 részét már Luther szerezte. Tudatosítani akarta Luther, hogy miben hiszünk. Mert hogyha valaki beleszületés által azonosítja a hitet, akkor semmit nem kell csinálnia. megszületik Európában ennek annak a mamnak. Utána azt mondta, hogy nem, a gyerekekkel a kis kátét kell megtanítani, a felnőttekkel a nagy kátét, tehát tudják rendszerezve, hogy ki az Isten, kit nevezünk sátánnak és mit tesz, mi a kísértés, mi a szabadulás, mi a hit, mit jelent Krisztusban győzelemre jutni és hinni benne és követni. Tehát Luther egy gondolkodó és személyes gondolkodással alapította a keresztény, tehát nem pedig egy fogyasztási kultúrára. Tehát ez már elindult 1526-tól 46-ig, erre 20 éve volt Luthernek, járta is az országot egyébként, és tanácsokat adott, de sehol erőszakot nem alkalmazott. Ahol azt látta, hogy még megmaradnak bizonyos régi dolgok mellett, ő nem erőltette. Melanchthon sem erőltette. De ez később aztán durván fizetett vissza, mert ma is, ha csak úgy külsőleg megnézzük, egy evangélikus templom majdnem ugyanaz, mint egy katolikus templom. Kívül bennünk. Sőt, sokszor a cselekmény is majdnem ugyanaz, mert mondom, a Jónástól kezdve a perikópa rendszerük, hogy kijelölt textusok vannak, stb. Stb. Tehát a reformáció több szempontból nem folytatódott, már Luther korában sem, azután meg még kevésbé. Tessék. Igen. Nem, az nem azzal van összefüggésben. Nem, nem. Az Ágosta az Augsburg. Magyarul Augsburg, régi magyar nyelven Ágosta. És azért mondják ágostai evangélikusoknak, mert ugye azt a szabadságot is megengedte Luther, hogyha Zwinglivel ő nem tudott megegyezni, akkor Zwingli megírta a maga hitvallását, mondjuk Marburgban, az a Marburgi hitvallás. Calvin megírta a genfi hitvallását, a skótok megírták, vannak bizonyos különbségek. Mindegyik protestáns közösség megírta a maga hitvallását, de van most legalább 30 hitvallás Európában. És amit Ágostában fogadtak el, tehát Augsburgban, ahova Luther nem tehette be a lábát, azért nem tette be a lábát, mert ott rögtön letartóztatták volna és megölik, oda csak Melanchthont küldhette, ez 1530 áprilisától októberig folyt ez a kegyetlen disputa, mert Melanchthonnak egyedül kellett katolikus teológusok és püspökök gyűrűjében ott előttük megfogalmazni a hitvallást, miközben Luther Coburg várában tartózkodott, ahol írta az erős várami Istenünket, és onnan levelezgetett Melanchthonnal, és onnan bátorította, mert Melanchthon azért ilyen volt, ilyen vékony, dongájú, alacsony valaki volt Melanchthon, nagyon gyorsan kifáradt, amikor végül megszövegezte majdnem fél évig tartó nagy munkával ezt az ágostai síró görcsöt kapott, és nem tudott elmenni a felolvasására, máshol aki olvasta fel, mert teljesen kimerült. És erről nevezik augsburgi hitvallásnak, vagy ágostai hitvallásnak. Itt ebben a sorozatban mi sokat hivatkozunk rá, mert mind a mai napig az evangélikus egyháznak ez az eredeti. Később aztán létrehoztak még egy formulum, meg konkordia hitvallás, de az 1530-as augsburgi hitvallás az, amire 5. Károly itt a fejedelmek tiltakozása, és hát ez a passzív rezisztencia lényege. Azért csodálatos mondat, hogy mielőtt hitem megtagadására kényszerítenek, lehajok, letérek és üssék le a fejemet. Hát ez az igazi keresztény magatartás. Tehát nem emberi eszközökkel harcolni, és itt tehetetlen volt 5. Károly. Itt visszavonulót kellett fújnia, de utána százszor visszavonta aztán, és főleg Luther halál után, tessék. Galilei későbbi fejlemény, az 17. század. De hát az esetleg Kopernikus lehetne mondani, de Galilei későbbi fejlemény. Galilei későbbi fejlemény. Luther egyébként tudományos kérdésekben nem hallotta a szavát. Ő nem akart ebbe belemenni, hogy ő Luther szerette a természetet, a növényeket, az állatokat, a csillagokról, a fizikáról, a világegyetem dolgaiba, ő nem ártotta bele magát, illetve még a régi rend híve volt, tehát ő nem az volt, amit később Galilei képvisel. Luthernek 1000 fronton kellett vitát folytatnia, mert itt a legnagyobb vita a Biblia körül forgott, mert a katolikus egyház azt mondta, hogy láttuk a filmben is a Kajetán bíborosnál és Augsburgban volt a kiallgatás, hogy a Bibliát nem értheti meg az egyszerű ember, mert még a papok se értik meg. Tehát a dolog e körül forgott elsődlegesen, hogy a Biblia mint olyan érthetetlen. Örüljünk, hogy a papok olyan jól elmagyarázzák nekünk, mert ők csináltak belőle rendszerezett gyűjteményt, és a Biblia az használhatatlan tulajdonképpen. Hogy érthetné meg az egyszerű ember? Luther azt mondta, hogy az Isten nem azért adta a Bibliát, hogy ne értsük meg, hanem azért adta, hogy minden ember megértse, és minden egyszerű ember is megérti, csak le kell fordítani a nép nyelvére, mert hát latinul, meg görögül, meg héberül, nyilván nem mindenki tanul meg, de át lehet fordítani azt a hétköznapi nyelvre, és ő azt mondta, hogy igenis ragaszkodjunk ahhoz, hogy minden egyes ember megérteti a Bibliát. A második dolog, hogy Krisztus az, aki meg tud segíteni bárki embert, nem a búcsújárás, nem a búcsúcédulák, nem a zarándoklat, nem az erekék, stb. Tehát áttette a hangsúlyt arra, hogy Istenre figyeljetek, és ne az emberi hagyományokra, meg az emberi szokásokra. A harmadik, hogy kegyelemből éltek, és nem az érdemetekből. Ma is azt súgja a természetünk, és a hétköznapi életünk során mindig azért veregetjük a mellünket, mert az emberi természet mindig önmagát dicsőíti. Luther azt mondja, hogy ez a hamis, ez a torz dolog, mert ha jót tudtok tenni, azt mindig Isten erejéből tudjátok tenni. Saját erőtökből mit tudtok tenni rosszat? De hogyha engeditek, hogy Isten szent lelke vezessen benneteket, akkor tudtok jót tenni. Ez a sola fide, vagy sola grácia tanítása. Tehát Luthernek ezekben a dolgokban, tehát 1200 éves sötétséget ebbe kellett oszlatni. Mostán mi van még, hogy most a nap forog a föld körül, vagy a föld a nap körül, Luther ilyenekben nem ártotta bele magát. Egyébként most jelenik meg majd a füveskönyv, ugye ebben a sorozatban a Luther füveskönyve, ott egy külön fejezet lesz arról, hogy Luther milyen csodálatosan beszél a természetről, valóban a természetben, először is a sok gyaloglása következtében. Ha neki több száz kilométert kellett gyalogolni, akkor nagyon drága volt az utazás, volt, amikor összedobták neki a pénzt, és akkor felszállhatott ilyen kordékra, meg nem tudom én mikre, de azért Németországban ma is 1000 kilométeres távolságok vannak, és nekem 600-700 kilométeres távolságban. Rómában legalább 1500 kilométert kellett mennie, hogy oda jusson. Az például mind gyalog ment. De nagyon sok baja is abból származott, mint testi baja is, hogy a kolostorban hideg volt, éheztették, sokat kellett gyalogolnia, ki kellett merítenie az erejét. Tehát Luther természettudósként nem szállt bele a dolgokba. A reneszánsz meg a humanizmus bajnokait, nem csak Erasmus, a többieket is légütőknek nevezte, akik könnyen megélnek, mert ugye a pápa meg a királyok pénzéből könnyen megértek. Ő egyedül ugye tetszett tudni, hogy miből élt meg, ha semmiért nem fogadott el pénzt, mert semmi traktátusért, könyvérfordításért nem fogadott el pénzt, 400 diákjából élt meg. A legkeresettebb tanár Melanchthon volt, neki 5-600 diákja volt, és azok fizettek ugye tandíjat, és ebből ért meg Luther. Egyébként nagyon szegény világ volt, és nagyon szűkösek voltak a lehetőségek. Tessék?
Amikor a fáradnak
igen.
Hogy Luther úgy lenne, hogy az megformálás, az akkor felmerült.
Igen, hát többször fölmerült, hogy az előző egyik részletés volt olyan, hogy mondja ez a pap, hogy ha megkínálnánk egy bíborosi kalappal, akkor jó lenne. Tehát próbálták őt megnyerni. Eck akart pápa lenni, Luther nagy ellenfele. Ott akkor sokan akartak pápák lenni, mert olyan mélyre süllyedt az egyház, és hát sokszor volt ilyen két évszázaddal ezelőtt, amikor egyszerre három pápa volt, meg avignoni fogsága volt a pápáknak. Hát fölmerült ilyen is, hogy hívjanak össze zsinatot, Luther is megjelenhessék, mondják el a dolgokat, és akkor legyen egy... Tehát ez, ha a katolikus egyház elfogadta volna a reformációt, ezt az utat járta volna. de a zsinatot nem hívták össze. Luther meghal 1546. február 18-án, 1545. decemberében 3 hónappal a halálát hívják össze a trienti zsinatot, és az első ülés szakán kimondják, hogy a katolikus egyház nem a Bibliát fogadja el egyedüli mértéknek, hanem a szent hagyományt és a tanítóimat. Tehát 3 mértéken, ez mind a mai napig így is hallja. Az első vatikáni zsinat is megerősítette 1871, és a második vatikáni zsinat is 1962-65 között. Az első dekrétum mindegyiknél így hangzik, hogy mi a katolikus egyház a szentírás mellett ugyanolyan súllyal a szent hagyomány és a római tanítóhivatalt halljuk a vallásunk alapján. Ha most a katolikus egyház ezt a bődületes torzítást visszavonta volna, és azt mondta volna, hogy egy zsinat dönts el, hogy ami a Bibliában van, azt követjük, független attól, hogy ki mondja, akkor lett volna a reformáció. De mivel a katolikus egyház a reformációra lényegileg azzal válaszolt, hogy égessük meg. Hát ezt mondta, hogy égessük meg. Ugye Hus megégették, Luthert nem sikerült megégetni. Lényegileg erőből és hatalomból válaszolt, és nem hitből és nem józanságból. Ezért nincs reformáció. Ugyanaz van, mint a középkorban, egy tantételét nem változtatta meg a középkori egyház. Tehát Róma egy tantételét nem változtatta meg. Ugyanazok a tantételek, mint a középkorban. Csak az a kérdés, hogy ezt most hogy adják el az embereknek? Ma nagyon jól el tudják adni az embereknek, mert az emberek vallásilag képzetlenek. El tudják kitetni az emberekkel, hogyha jön egy második János Pál, vagy első Ferenc, hogy most mosolyog, meg mint a homoszexuálisok is emberek, meg mit tudom én, el tudják kitetni, hogy ez most egy megváltozás. Hát egy tantételét nem változtatta meg. Hát ez teljesen nyilvánvaló. Tehát akkor lett volna a reformáció, hogy ha nem is Luther lett volna a pápa, de hogy egy zsinat kimondta volna, hogy kérem, ez a Bibliával ellentétes, visszavonjuk. Ez a mondjuk a cölibátus ellentétes, visszavonjuk. Ez is ellentétes, ezt is visszavonjuk. Ez is ellentétes, ezt is. De azért nem vonják vissza mind a mai napig, mert azt mondják, hogy nem a Biblia az egyedüli alapunk, hanem a szent hagyomány és a római tanítóhivatal, és ha ezt kimondja, akkor tulajdonképp mindent igazolni lehet. A szent hagyományban mi tartozik bele? Az összes vértanú, egyházatya, egyházdoktor néven nevezett művei. Azok meg, hogy ellent mondanak egymásnak, meg a Bibliának, hát akkor is beletartozik. Tehát így tulajdonképpen a zavaros balászás elve alapján mindent igazolni lehet. Tehát ez máig ezért nincs átütő erővel reformáció. És sajnos a protestantizmuson belül is visszakozás van, mert mondom, a Sifos Epámostól megtetszenek hallani, nem tőlem tessenek elfogadni, hogy a reformációnak az árulói a borzalmasabbak. Mert hogy egy mozgalmat kívülről támadnak, az egy dolog. De hogy belülről tesznek tönkre, az a súlyosabb dolog. És ez mindennel így van. Egy országot is lehet külsőleg támadni, akkor összeszedi magát az ország. De ha belsőleg húzzák szét, akkor az ellen nem tudom, hogy ki fog a segítségére sietni, hogy most megmentse. Tehát mindig a belső árulás a borzalmasabb, mint a külső támadás.
Nagyon röviden szeretnék arról hallani, hogy kb. Találkoztatok-e?
Nem találkozott, közvetett forrásból tudtak egymásra, és megjelent egy könyv, egy református professzor, Jutta Luther és Calvin, hogy milyen írásokból. Ugye Luther, amikor látta, hogy Zwingli a svájciakat más irányba viszi, és főleg az urvacsolatamban, és Zwinglinek a Calvin még további túlhívője, egyébként én azt mondom, hogy Calvinnál van az igazság ebben a tekintetben, nem Luthernél. De Luther így megkötözte magát. Luther azt mondta, hogy nem sikerült Marburgban megegyezni Zwinglivel, a svájciak elhúznak mellettünk, hogy a svájciak azt mondták, hogy érteni tessenek a dolgot. Mind a mai napig a katolikus tanítás azt mondja, hogy ha a pap felemeli az ostját, és azt mondja, hogy hoc est enim corpus meum, nem van a magyar hókusz-fókusz, hoc est enim corpus meum, hát ezt hallották az emberek állandóan, és hát nem tudták, hogy ez egy mágia. Ez tulajdonképpen egy mágia, hogy valaki, egy ember azt mondja egy ostjának, hogy te ezután nem ostja vagy, hanem Krisztus valóságos teste. Ez a katolikus transzubstancináció talán, átlényegítés talán. Ezt Luther nem vallotta, de Luther is mondta, hogy hát itt egy olyan cselekmény megy végbe, ami egy rendkívüli cselekmény. Calvin meg azt mondta, hogy ez csak egy emlékeztető, egy felidéző cselekmény, hogy emlékezzünk hitben arra, hogy Krisztusnak nem kellett volna meghalni, mert kovásztalan volt az élete, elérhetetlen volt, és mégis adta az életét, és ez az, ami megújítja mindig a keresztény erőt, hogy értem, az Isten odaadta az életét, holott ezt nem kellett volna tenni, ezt szeretetből tette, és azért, hogy megmentsen bennünket. Na most, amikor Luther látta, hogy Zwingli már ettől messze megy, és hát Calvin meg még messzebb ment, de szerintem a helyes irányba, tehát ők vitték tovább a reformációt az úrvacsoratban. Luther az, aki egy kicsit így megmaradt, hogy hát, hogy a misének annyira középponti része volt ez, hogy Luther nem akart itt tengelyt akasztani az amúgy sok probléma mellett, még a mise kérdésében. A miséről leírta a Luther, hogy az ördögnek a farka. Ez egy ördög farok. Az ördög ezáltal hajtja végre az összes gonoszságát, hogy az embereket ebbe a mágia bódulatába helyezi be. Egyrészt ezt is leírta, másrészt meg leírta azt is, hogy ha lehet, akkor ne nagyon nyúljunk hozzá, mert ha elkezdünk változtatgatni, akkor az emberek azt hiszik, hogy mindent szabad, mindent eltörölnek, különben is az én fejemre is ezt húzták rá, ugye a parasztlázadás nem, amit én szabadítottam ki a palaszkot, ugye a szellemet a palaszból, és Luthernek itt egy kicsit felemás volt a magatartása. Itt Calvin útján kell haladni, és Calvin helyesen jelölte ki azt az utat, úgy gondolom. Hát van ilyen tehertétel a reformáció, nem mindenben Luthernek volt igaza. Kárstár például azt mondta, hogy miért keresztelünk meg csecsemőket. Tehát egy csecsemő nem tudja, hogy mit hall. Hát a Biblia felnőtt keresztségről beszél. Erről utána azt mondja, te anabaptista vagy? Hát azt mondta Kárstár, de ezt mondja a Biblia. Most, hogyha az anabaptisták erre rájöttek, akkor fogadjuk el, hogy helyes dologra jöttek rá. Luther itt megállt és nem fogadta el. Kárstát elfogadta, tehát itt meg a kárstáti úton kellene tovább menni, tehát így csak jelzem azt, de én a következő előadáson mutatnék egy olyan utat, ami azért egy nagyon egyenes út, hogy az elmúlt 500 évben mondjuk egy Roger Williams és egy William Miller útja, ha valaki erről szeretne olvasni, ingyenesen Kassáról, itt közel van Kassa, megrendelhető ez a könyv, ezt kell feladni, Kassáról elküldik önöknek ingyenesen. A reformáció mind a mai napig megosztja a protestánsokat is, de többek között azért, mert nem vitték tovább. Nem vitték tovább, de erről fogok négy hét múlva beszélni. Lejárt az idő. Köszönöm szépen a figyelmet!